Üdvözöljük hallgatóinkat, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Megint hallgatói kérdésekre válaszolunk, és megint a korábbi műsorokhoz kapcsolódókat vettük előre. Ádám, mesélj!
Kaptunk egy levelet Ruzsa Imrétől, aki magát matematikusnak nevezi, és azt írja, hogy hát tévesen mondtuk, hogy a pszichológus latin szó volna, mert azt mondja, nem latin szó, hanem görög. Ez nem szakszerű azonban, mert hát ugye a nyelvészet azt szokta megmondani, hogy honnan kerül valami például mondjuk a magyarba. Tehát ha valamire azt mondjuk, hogy az német jövevény szó, az csak azt jelenti, hogy a németből került a magyarba. Még akkor is, ha az a szó esetleg a franciából került a németbe, és így tovább. A pszichológusnak az elemei valóban az ógörögre mennek vissza, ugye psziché, lélek, és hát log, beszélni, tudni, tudományt űzni, vagyis pszichológus, aki a lélek tudományát űzi, aki a lélekről beszél eredetileg. Így azonban az us végződése lesz latin, mert a görögben nem us volna a végződés, hanem osz volna, a magyarban tehát ez latin szó.
Ami nem jelenti azt, hogy a latinban ezt használták volna ezt a szót, ugye ez egy plusz csavar a dolgon.
Igen.
Latinosított vagy latinizáló, de későbbi alkotás.
19. századi, hogyne. Amikor a pszichológia tudománya hát megjelent. Ő azt is mondja, és ez igaz, hogy bőven akadnak a latinban usz, a görögben osz, végű nőnemű szavak. Például Afrodité Kallipygos, aki egy istennő. Ebbe igaza van, de mi arról beszéltünk, amikor ez valóban himnemet jelent, mint tehát a pszichológus esetében, vagy mondjuk a, hát mit mondja, jurátus, ugye jogász, vagy joghallgató.
Medikus,
és így tovább. Valóban vannak, hát opus, mű, ez is egy latin szó, de hát ez semleges nemű, tehát ez nem így.
Manus, kéz.
Manus, kéz, az meg nő, az nemű. Nemű, pontosan, igen. Vagyis általában mégiscsak igaz, hogy az us, mint végződés, mint hozzátett elem, a himnemű egyedet szokta jelölni. Köszönjük szépen!
Pály Márk kollégánk itt a Klubrádióban, ő tett fel a múltkor két kérdést is, amire két külön műsorban válaszoltunk. Az egyik a lemosolyog, amire mi azt voltunk hajlamosak gondolni, hogy az egy Babics-féle újítás vagy lelemény.
Igen, mert ugye
lenézően
szerepelt.
Lenézően mosolyog ugye, rá, ugye?
Babicsnak egy cikkében volt, hogy nem szabad lemosolyogni valamit.
Ő közben utána nézett és talált még több más előfordulást is, tehát akkor ez ugye annyi lenne a módosítás, hogy valószínűleg nem Babicsnak volt a saját leleménye, ő Jókai Annánál több előfordulást is talált.
Igen.
Tulajdonképpen magától is előállhat, kitalálhatja valaki, mert a magyar nyelvnek az elemeiből egész szabályosan van képezve valakit le valamizik, ugye?
Igen.
Azt jelenti, hogy lekezelően azt csinálja.
Lenéz, leszól, és így tovább. Igen, köszönjük szépen. Tehát a lemosolyog az marginálisan ugyan, de ezek szerint létezik a mai magyarban is.
A másik dolog, amit előad, az abban viszont egyáltalán nincs igaza, arra utal vissza, hogy kifejtettük, hát pontosabban Ádám fejtette ki, hogy az ül szónak az az értelme, hogy ünnepet ül, az érdekes, hogy ez a két értelme van, de meg az magyarázza, hogy két különböző története van ennek a két igének, két különböző igéből származik, mondhatjuk így. Az egyik, az ül, az egy rendes uráli örökség, és azt jelenti, hogy ül.
Tehát, a másik, hogy a fenekét leteszi.
Igen, a másik viszont egy másik igének a lerövidült alakja, aminek az igazi töve az üd.
Igen.
És
igen.
Az üdnek pedig az üdít, üdül, ezekhez van köze, igen. Illetve az ünnep szóban is ez van.
Igen, üdv, és üdvöz, igen. És üdvözít, üdül, az is ide tartozik. Vagyis, hogy valamilyen értelemben megszentel, megjavít, meggyógyít, ünnepélyesen valamire emlékezik, és ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy a fenekét közben le kell tennie, bár gyakran már a mai világban, ugye azt mondjuk, hogy megültük az ő születésnapját, akkor úgy képzeljük, hogy egy asztal körülülünk.
Na most abban a pillanatban, hogy a kettő már egyformán hangzik, akkor persze az emberek hajlamosak nem csak, hogy azt hinni, hogy az azonos eredetük, hanem belelátni egymásba, és tényleg asszociálódik az ünneplés az üléssel, rendben van.
Így
csak
van.
Tudjuk azt érdekességképpen, hogy különböző eredetűek.
Hát mi nyelvészek tudjuk, de tulajdonképpen ez olyan, mint a régészet, amikor egy épületről a régészek elmondják, hogy ez eredetileg nem is az, aminek ma használjuk. Tehát, hogy jól mondom, hogy Dubrovnik belvárosában van egy épület, amit talán ma a keresztény templom, de valójában a Diocletianus mauzóleuma volt eredetileg. Ez persze érdekes régészetileg. Ha tehát ma valaki magyar szótárt készít, mit tudom én, magyar-német szótárt, akkor joggal csak egy ül szót vesz föl, és azt mondja, hogy első jelentése fenekét leteszi, második jelentése megünnepel, megtart, celebrál valamit.
Viszont éppen a te példád, amikor egy épületnek megváltozik a funkciója, azt is mutatja, hogy ha valami régen mauzóleum volt, és most templom, vagy régen templom volt, és most piac, vagy mit tudom én, bármi, akkor gyakran előfordul, hogy valami apró nyoma marad annak az eredeti funkciónak is. És ez az a dolog, hogy az ünnepet üljük, hogy ezt így fejezzük ki magyarul, az egy ilyen apró nyom, ami az egyik eredetre utal vissza, ugye?
Igen, tehát
kicsit
igen.
Ideig is elmegy a párhuzam. Most, amit Márk ír, abban nincs igaza, ő azt próbálja mondani, hogy az ül más nyelvekben is jelenti ezt a két dolgot, tehát a megszentel, megül, illetve leteszi a fenekét.
Én nem
és
látok
a Hébert sem. Hozza fel például, de hibásan hozza fel példának, mert azt mondja, hogy például a szombat jelentésű szó, az ugyanabból a tőből származik, mint az ül. Tehát Jasev ül tőből származik. Ez nem igaz, illetve nem való. Én nem hiszem el. Tehát
nem,
a sabbat,
nem.
Ugye eleve nincs ott semmi, még egy másrangzónak kellene ott előtte jönni egy jönnek, vagy vörnek, vagy ilyesminek. Tehát ez nem hihető, hogy a sabbat ebből származik. A Jesiva tanoda az abból származik. Ádám, te azt is tudod, hogy miért? Tehát mi köze az ülésnek a tanuláshoz, vagy a tanodához?
Hát leggyakrabban ugye körbe ülték általában a mestert, a rabbit, aki tanította őket, ez még ma is így van nagyon sok helyen. Ráadásul gondoljunk a latin sessio szóra, ami megint csak azt jelenti, hogy ülés, és angolul is ugye használjuk ezt a szót, session-nek ejtjük. És tulajdonképpen még az egyetemen vagy a konferencián is mondjuk azt, hogy délután 3-kor lesz egy session, vagyis hát egy összejövetel, egy leülés, amikor megtárgyalunk valamit. Az tehát érthető, hogy a héber jesiva, ma ugye ez egész egyszerűen az ortodox rabbi képzőt jelenti a jesiva, persze egy épület ma már, és egy intézmény, de még mindig benne van az, hogy hát leülnek és úgy tanulnak.
És hasonlót mondhatunk a település jelentésű szóról, mosav, ez is valóban ugyanabból a tőből származik, de hát az megint csak érthető, ugye letelepszik. Angolul itt a settlementet hozhatnánk fel párhuzamként.
Pontosan, úgy van. Vagyis ugye set letenni, leültetni, és settle a leképzővel, hát az azt jelenti, hogy tartósan leültetni valahova. Még megemlíteném, hogy Újvidék városának német neve Neusatz. Naj, ugye az új, és Zac az, hát ma valójában tétel, mondat, letevés, de megint csak az ülni, a német Zitzen ülni igéből jön. Tehát szó szerint új ülés, vagy új település.
Érdekes, érdekes. De nyilván a szád volt az eredeti, ami kertet jelent, ugye?
Ami,
tehát a noviszad,
ami persze gyanús, hogy megint ugyanaz, mert szád vagy szád, az falu is, ne felejtsd
igen.
El, némely szláv nyelvekben és románul is, szat,
igen,
ugye falu. És ez megint ugyanaz, hiszen gondolj a magyar szomszéd szóra, amely egy nagyon régi szláv jövevény szó a magyarban, amikor a magyarok a honfoglaláskor idejöttek, és nomád népből letelepült néppé váltak, akkor kölcsönvették a szlávoktól azt a szót, hogy szom széd, a szom az azt jelenti, hogy együtt, valvel igen. együtt, és szed az ülni. Uh-huh. Tehát szomszéd az, aki velem ül.
Vagyis lakik.
Aki mellettem lakik.
Nagyon érdekes. És aztán még tovább megy a Márk, de ebben egyáltalán nincs igaza. Azt mondja, hogy a hét szám név, Seva, is ebből a többől származik, ez tévedés.
Igen.
Egész más az összetétele, hiszen az ülnek a töve az egy, mondjuk, hogy jö-sövö, vagy ö-sövö, tehát ez a három mással hangzó van a tövében, a hétnek pedig sövö, és egy harmadik, egy ain nevű, amit nem szoktunk kiejteni.
Így van, így van.
Tehát egész más az összetétele. Azt meg úgy hozza összefüggésbe az ünnepléssel, hogy hát ugye a hét az több ünnepben is mindenféle szerepet játszik, például hétnapos gyász.
Igen.
De hát nem. Ez egy...
Az érdekes, hogy a hagyományos zsidó családban, vagy kultúrában, ha meghalt valaki, akkor mondják, még gyerekkoromban én is hallottam, hogy süvet ül.
Igen.
A süve az a hetes, hogy hétnapos gyász, és ehhez megint csak az a magyar ül szóljon hozzá, mint az ünnepet ül. Részben azért is persze, mert ilyenkor azt írja elő az ortodox zsidó vallás, hogy hát minél többet kell ülni egy zsámolyon, azzal is jelképezve, hogy nem a szokásos tevékenységünket végezzük.
Jó. Tehát ez a két különböző eredetű ül millió módon összekapcsolódik és összemosódik, de attól ők még különböző eredetek, és így lehet megérteni ezt a másik használatát az ülnek, hogy megünnepel. Köszönjük szépen! Fenyvesi Katalin ahhoz szól hozzá, hogy volt egy hallgatónk, már elfelejtettem, hogy hívták, aki a nem emlékszel, ki volt.
Gimes Kati volt szerintem.
Lehet,
Gimes
hogy ő volt, aki a kever-kavarral kapcsolatban azt kérdezte, hogy van-e még ilyen a magyarban, hogy csak a magánhangzókban különbözik két ige, és azt teszi őket különbözővé.
De egyébként és, ugyanazt jelenti.
És azt mondtuk, hogy hát, ja, ez fontos volt, hogy ugyanazt jelenti?
Hát persze, hát igen.
Hát jó, amennyire az ugyanaz. És elmondtuk, hogy nem, ez egy egyedi eset, véletlen, és ez ilyen szisztematikusan nincs. Fenyvesi Katalin arra hívja fel a figyelmüket, hogy bizonyos értelemben van szisztematikusan ilyen, de kizárólag az e és az ő magánhangzóknak a viszonylatában, hiszen jól tudjuk, hogy ma is vannak vidékek, ahol bizonyos e-ket ővel ejtenek, amit más vidékeken zárt e-vel ejtenek, azt ővel ejtik, és nagyon sok olyan ige van, ami mind a két változatban él, ős változatban is, meg es változatban
igen,
is.
Igen, igen.
A standard nyelvben is, a mi nyelvváltozatunkban is, tehát nekünk az, hogy söpör meg seper, nagyjából egyenrangúak.
Én nem használom azt, hogy seper, mindig azt mondom, hogy söpör, igen.
De ez egyéni dolog szerintem.
Így van, viszont azt mondom, hogy perel, jogi értelemben.
De hallottam már olyat, aki pörölnek, mondja. Igen.
Igen, de érdekes módon a pörölt...
Az inkább csak veszekszik.
Úgyhogy veszekszik, igen, tehát ott van egy finom hasadás.
Igen, de például a föl és a fel között nem érzek semmiféle.
A pör és a per között nincs különbség, a tej föl és a tej fel, megint ugyanaz, vagy egyáltalán...
A zsömle és a zsömle.
Vagy a föl és a fel igen, egyáltalán.
Igen.
Én az ősöket egy kicsit jobban szeretem, és talán gyakrabban használom, még azt is szoktam mondani, hogy köl. Ahelyett, hogy kell. Tehát nem kell itten vacakolni,
igen,
mondanám. Én kicsit lazábban, kicsit, hát hogy mondjam, fesztelenebbül. De igaza van, tehát az ő meg az EU, az nagyon régen a magyarban, hogy mondjam, azok édes nővérek, és azok gyakran egymásba átmennek.
Most nagyon érdekes, hogy ugye itt egy pár esetben azt mondtuk, hogy nagyjából ugyanaz, egyenértékű nekünk is, egy másiknál azt mondtuk, hogy mást jelent, ugye a perel meg a pöröl,
igen.
Mi legalábbis másképp használjuk, igen. Aztán van olyan egyértelműen az egyiket szoktuk használni, vagy egyértelműen a másokat,
igen.
És akkor van ugye az, ami talán a perelnél is mondható már, de más esetekben egészen biztosan mondható, amit jelentéshasadásnak nevezünk. Lehet, hogy a perelnél is már valamennyire ez van, de ahol nagyon jól érezhető, az például a kelt és a költ közötti különbség.
Igen, tehát a tyúk...
Az a fajta költés, ugye, amikor ráül a tojásaira egy madár,
igen.
vagy egy tyúk,
igen.
annak már nem érezzük a kapcsolatát azzal, hogy valakit felkelt, felébreszt, vagy...
Igen, igen, igen. De kikeltek a csirkék, ugye? Igen, érdekes, valóban.
Igen, a tyúk költ, igen. De a csirkék kikeltek, ami viszont ugyan, igen, igen.
Aki viszont létrehozza semmiből szép szövegeket, az költő és nem keltő.
Ma semmiféle már kapcsolatot nem érzünk, és nem is lehet már. Igen.
Pedig
igen.
Ugyanaz.
És milyen érdekes, hogy a tyúk az költ, viszont azt a gépet, amit tyúk helyett használnak a tojások kiköltésére, azt keltetőgépnek hívják, és nem költetőgépnek.
Igen, igen. Megemlítem még, hogy neveknél is, hát Dömötör és Demeter, az ugyanaz a férfi név. És családnévként is van, aki az egyiket, van, aki a másikat használja. Sőt, a múltkor találkoztam egy valakinek a nevével, akit Köröztösnek hívtak, miközben a gyakoribb ugye a Keresztes. Még egy érdekesség van, a szög és a szeg. Uh-huh. Ott ugyanis úgy tűnik nekem, hogy a, hát mondjuk így a nyelvújításkor, vagy a tudományos magyar nyelv létrehozásakor úgy döntött, nem is tudom kicsoda, talán Kitai Bell, vagy Fazekas, vagy valamelyik régi tudós, hogy a két vonal által bezárt hát, csücsök, annak a neve csak is szög legyen, tehát derékszög, és nem derékszeg. Uh-huh. De az a vékony vasdarab, amit beverünk a fába, arra még mind a mai napig mind a kettőt használjuk, tehát én inkább azt mondanám, hogy egy szöget kellene
bizony,
beleverni.
Nekem a szeg az régies. Vagy
de
vagy
beszegezték az ajtót, lehet ilyen, ez létezik, ez magyarul van.
Ja, azt nem mondtam, hogy nincs magyarul, igen. Én azt mondom, hogy patkószeg. Én nem használnám. Tényleg, igen, összetételekben megmarad, ezt már ismerjük, ezt a, igen, ezt igen. A nótát. Igen.
Igen, igen, igen. Köszönjük.
Köszönjük szépen. Na most volt egy házi feladat. A házi feladat az volt, hogy keressünk olyan szavakat, amelyek, hogyha hangsúlyosan ejtjük őket, és nemet teszünk utána, akkor ilyen tagadó szószerűen működnek. Nem a legjobb szó ez, mert a nemmel együtt
igen, a tagadást nyomatékosítják.
Nyomatékosítják, és valahogy igen. Arra utalnak, hogy még olyan kicsi mértékben sem.
Így van.
De nem semmel mondjuk, hanem nemmel igen. Érdekes módon.
Egy percet nem maradok itt, így ugye van. Ez volt az egyik példa.
És az volt a kérésünk, hogy vajon mitől függ ez, mit lehet mondani, és na, elég sok választ kaptunk egyébként.
Nagyon jók vannak, igen.
Most azt többen megállapították, és azt nem is fogom többször elmondani mindenkinél, többen megállapították, hogy ez mindig valami minimális egység, amit így kifejezzünk. Tehát valaminek a legkisebb, vagy legalábbis az illető szempontból legkisebb mértékegysége.
Egy skálát látunk magunk előtt, és annak a legalját nevezzük meg, ugye? Tehát az időnek hát a legkisebb igen.
Ahol
értéke.
Egyáltalán ilyenről van ilyenről
a,
szó
ugye, az a
szó
perc,
lehet,
tehát igen. Én egy percet nem maradok itt. Érdekes módon a percnél még a másodperc is kisebb, de azt azért nem mondjuk, hogy én egy másodpercet nem maradok itt.
Nem hangzik az annyira
nem hangzik rosszul.
Rosszul,
de kreatív egy picit, szóval az már egyéni.
Igen, de például a Fenyvesi Katalin, akinek az előbb is idéztük egy észrevételét, ő azt mondja, hogy ő is megállapítja ezt, hogy az adott helyzetben várható legkisebb egység. Egy szót nem értek belőle, ugye, hogy úgy képzeljük el a beszédet, hogy annak a szó a legkisebb igen, egysége. Igen, ez is igen, nagyon igen, érdekes. Igen. Amit egyáltalán meg lehet érteni,
igen.
Ugye?
A hangos beszédnek viszont a kukk. A legkisebb mértékegysége, hiszen azt mondtuk, hogy egy kukkot nem értettem belőle. Na most valóban, pláne,
a beszéd kukkokból áll.
A beszéd az kukkokból áll, pláne, hogyha nem értjük, érted, mondjuk én, beszélt hozzám valaki kínaiul, hát én egy kukkot nem értettem belőle, vagyis a nem érthető beszéd, hát főleg az ismeretlen nyelven való beszéd, az kétségtelen kukkokból áll. Igen, és azt mondja, hogy...
Na most ő azt mondja, hogy ezért nem lehet azt mondani, hogy egy mondatot nem értek belőle. Na, ez nagyon érdekes, igen. Mert azért itt előjön az, hogy mindig attól függ, hogy mi a legkisebb egység, hogy miről beszélünk. Mert a beszédben úgy általában tényleg, mintha a szó lenne a legkisebb egység, de hogyha én egy könyvről beszélek, amit mondjuk tényleg meg kellene, mondjuk egy tudományos... cikkről vagy könyvről beszélek, egy hosszabb szövegről. Én bizony mondanám azt, hogy egy mondatot nem értek belőle. Tehát, hogy olyan nehéz szövegről van szó, ahol tényleg hát az ember azt még arra még felkészül, hogy bizony nem fog minden gondolatmenetet végigérteni, de az, hogy egy mondatot ne értsen az egészből, én szerintem ez ilyenkor elmegy.
Nem meggyőző, amit mondasz, meg persze tényleg kreatívan lehet minden, tehát azt mondani, hogy egy téglát nem hagytak az épületből.
Szerintem teljesen jó, mert ráadásul az tényleg egy ilyen minimális egység.
Egy minimális egység, igen. Egy betűt nem olvastam XY műveiből, ugye, akkor az a legkisebb. Nem egy szót nem olvastam, azért ez érdekes, igen. Ugye, akkor egy betűt nem olvastam.
Talán mindenki.
De azt nem mondanánk, hogy egy oldalt nem olvastam tőle.
Szerintem attól függ, hogy mennyi az elvárás. Tehát ha tényleg sok ezer oldalt kellett volna elolvasni, akkor még talán az is elmegy. Ugye minél nagyobb mennyiségről van szó, annál nagyobb az a minimális egység, és én így érzem egy kicsit.
Jó.
Tehát, hogyha el lett volna várva, hogy a vizsgára több ezer oldalból fölkészüljünk, akkor én az bizony elképzelhetőnek tartom, hogy én egy oldalt nem olvastam.
Igen. Az, és akkor van az egy fityille, egy fillérem, illetve egy fityingem, hát az ugyanaz, mind a kettő, nagyon kicsi érték. Azt írja egy másik hallgató, ez is egy szép, hogy ugye azt állítja az elvált feleség, hogy a férje úgy költözött el, hogy mindent kirámolt, ami ráadásul, mint a helyzetet leírja, nem is volt igaz, de mindegy, és azt mondja, hogy egy szöget nem hagyott itt, mindent elvitt. Valóban, ha azt mondom, ugye, mert te valamilyen mesterember volt a férj, akinek műhelye volt, és annak a legkisebb eleme a szög. Ez érthető.
Vannak azonban érdekes ellenpéldák. Például Kepes János hoz egy olyan példát, amiben nem beszélhetünk arról, hogy minimális egységről lenne szó, hiszen azt mondja, az életben nem hallottam.
Na hát ez igazán érdekes.
És ez egyáltalán nem olyan, mert az, hogy egy percet nem maradt, meg ilyesmi, az persze az egy minimális egység.
Igen.
Vagy hogy egy hangot nem szólt.
Igen. Ember nem hallott róla. Ugye ez ugyanolyan. Bár hát talán mondhatom, hogy itt a tágabb közönségről, vagy közösségről gondolkozom, és annak legkisebb eleme az ember, mint az épületnek a tégla. Tehát egy tégla nem maradt belőle, és egy ember nem hallott róla, de nem stimmel, mert nem szoktuk az egyet eléje tenni. Tehát nem azt mondjuk, hogy egy ember nem hallott róla, pedig az eddigi példáink előtt ott volt egy kuk, egy szó, egy hang, egy mondat, egy fityink. Az ember nem hallott róla, az nagyon furcsa.
Hát és az a másik nagyon különleges, amit felolvastam, ott meg egy határozott névelőm, ami szintén nem szokott lenni. Az életben nem hallottam ilyet.
Igen.
Az megint csak kilóg ugye ebből a rendszerből a névelő szempontjából is, nem csak azért, mert nem minimális egység. Az ember kezdi azt érezni, hogy sok-sok ilyen kifejezést hallottunk, és van nekünk ilyenünk, hogy egy szót se egy fillért, vagy bocsánat, egy szót nem szólt, egy fillért nem fizetett, stb. És ezt lehet, hogy aztán tovább terjesztjük más esetekre is, amikor már nem teljesül az, hogy ő neki minimális egységnek
kell lenni. Álmomban. Ugye,
igen.
Az is ilyen, ugye? Igen. Tehát egyrészt, hogy álmomban ne forduljon elő, meg álmomban nem adnék neki pénzt.
Álmomban nem gondoltam arra, hogy...
Álmomban nem gondoltam arra, igen. Most a kutya az azért olyan érdekes, ugye abból indultunk ki, hogy a kutya nem törődött vele. Mert egyrészt felvetik hallgatóink helyesen, de nem mindenkinek a gondolat sorával értek egyet. Talán Kulcsár Dalmával is vitatkoznék, hogy ő azt mondja, hogy még egy semmire kellő ebb sem fog valamit csinálni. Persze valóban itt is arról van szó, hogy a kutya egy hierarchiának, egy rangsornak az alján áll, de itt a háznépről van szó. Tehát, hogy én becsöngettem, és a kutya nem törődött velem, tehát se a házigazda nem válaszolt, se nem jött ki az asszony, se a gyerekek nem szaladtak elém, és még a kutya is csak lustán hevert az udvaron, és még a fülét sem mozgatta. Ebben az értelemben mondhatom azt, hogy a legalja a háznépnek.
De nem csak a hierarchia szempontjából, hanem hogy az a minimum, hogy amikor az ember egy házba belép, akkor a minimum, hogy legalább a kutya fölpattanjon.
Hát igen, vagy ugasson. Vagy igen.
Egy kis szünetet kell tartanunk. Jó, de egy pár perc múlva jövünk vissza. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Itt vagyunk megint, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
A szerkesztés Sugár Ági, a felvételt készít Tiburger Lajos.
Visszatérnék egy pillanatra, ugye ezekre a különös színes tagadás erősítő szavakra, hogy egy fityingem nincs, és egy percet nem töltök ott. Abádi Eszter hallgatónk is nagyon helyesen elmondja, hogy van közös eredet ezen szerkezetekben, mindegyik egy legkisebbnek vélt egységgel fejezi ki a közelséget a senkihez vagy a semmihez. Tehát a fillér, mint a legértéktelenebb pénzegység, sőt, írja, a kutyát is, mint a társaság legkevésbé fontos tagját jelöli. Ez kedves, és persze van benne valami, de egy nagyon urbanizálódott képet látok magam előtt, mint a társaságban üldögélünk, iszogatunk, és a kutya is üldögél és iszogat.
De
és...
nem, szerintem az előző műsorrész végén mondtam, hogy szerintem itt arról van szó, hogy ahogy belépünk a házba, igen, az első reakció, az első dolog, aminek meg kell minimum történni, az, hogy a kutya, igen, reagál, igen, és igen, ebben azért nem hiszem, hogy itt az alárendeltségéről...
Én is azt hiszem, hogy nem. Sőt, igen, igen. Ami érdekes, az a kutya sorsa ebben az értelemben, mert teljesen kiüresedik a jelentése. Ezt úgy nevezzük, hogy grammatizálódik. Tehát elnyelvtaniasul. Vagyis a szókincsből átlép a nyelvtanba.
De magyaráz meg, hogy miért?
Csak előbb hozok egy példát, tehát ilyesmi történt a fog igével, melynek ugye jelentése ma is, hogy megragad kezével, ugye megszorít valamit, és azt jelenti, hogy én egy táskát fogok a jobb kezemben, ugye ez az alapjelentés, ma is használjuk, de én olvasni fogok, ott már grammatizálódott, kiüresedett, és a jövő idő általános segédigényével.
De jó, azért tegyük hozzá, hogy a kettő között, hogy miért ez így magában értetetlen lenne ez a kapcsolat, mert a kettő között azt hiszem, hogy volt még egy olyan stádium, amikor a megkezdésre utat, hogy hozzáfogok valamihez.
Így van, így van.
És ez a két jelentés közötti időszakban, ami szintén fennmaradt ebben a jelentésében.
Igen, igen, tehát mintha azt mondanám...
És aztán a kezdésből már lehet érteni, hogy miért lett jövő
idő. Igen, tehát hogy hadakozásba fogott. Igen. Vagyis megkezdte, vagyis majd fogja csinálni. Na most a kutyával is ez történik, ezt olyan példákkal tudom bizonyítani, amelyek már a kutyához nem kötődnek. Tehát a kutya nem olvassa az ő regényeit. A kutya nem tud olvasni, tehát ebből látszik, hogy ilyenkor már teljesen elhalványul.
És ez nem olyan eset, mint amikor belépünk a házba, és a kutya nem figyel ránk.
Igen, igen.
Ugye?
Igen, pontosan.
Mert ott még megvolt az az alapja, hogy hát a kutyának kéne figyelni.
Igen, vagy nem törődött vele. Igen, igen. Így van. Mikor azt mondom tehát, hogy egy fityinget nem adok, akkor rendben, mert fityinget tényleg lehetne adni, csak én nem adok, egy kukkot nem értettem, igenis egy kukkot lehetne érteni, mert a kukka az ebben az értelemben egy tréfás szó arra, hogy megszólal egy szótag. Tehát amikor azt mondom, hogy ma már úgy megváltozott a zeneszerzés technikája, hogy a kutya nem komponál ilyen műveket, ugye ebből látszik, hogy ennek már semmi köze az eredeti állathoz.
De csak emberekre használjuk, ugye?
Hát igen, de jelentése ugye? Senki.
Hát az, hogy a kutya nem volt ott, az csak azt jelenti, hogy emberek nem voltak ott. Más dolgok
lehetnek. Igen, 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 tényleg. Bementem az étterembe, és a kutya nem volt ott. Igen, igen.
Nagyon érdekes.
Igen.
Tehát olyan, mint a francia tagadó szavak közül az, amelyik például, mint a pá, aminek az eredeti jelentéséhez már semmi köze nincs. Ez általános tagadás.
Hiszen
lépést jelentett, és nagyon gyakran fordult elő mozgásigékkel, sőt, nyilván eredetileg csak mozgásigékkel fordult elő, hogy lépést sem egy.
Igen.
De mivel ezek annyira gyakoriak, átment, grammatikalizálódott, és átment egy általános tagadásba.
És ma már azt mondjuk franciául is, hogy je ne lis pas, szó szerint én egy lépést nem olvasok, vagyis nem olvasok.
Igen, most azt, hogy a kutya mennyire egyedül áll egyedül ezzel, azt nem tudom. Tehát az olyan furcsa szavak, mint a fikarcnyi, tehát ami akárminek a kis mennyisége. Tehát az is, hogy mondjam, ilyen értelemben már semmilyen valóság, nem érezzük, hogy a valóságban bármivel összefüggne.
Igen, igen.
Nem olyan, mint a fillér, ami bár már azt sincs igazából forgalomban, de azért azt legalább tudjuk, hogy
persze,
egy pénzegység.
De hát mondjuk nem, hát filléres gondjai vannak, meg igen, egy fillérje nem maradt. Persze, hát azért az még él, mint az angolban a penny, ami hát olyan, már úgy értem, az amerikai angolban, ahol hát ilyen nevű pénzegység nincsen, de hát azért ők is mondják, hogy penny lesz, ugye, igen, filléretlen, vagyis nincs talán. megjegyezném, hogy az úgynevezett trágár helyettesítés, az itt is megvan, és az egy önkényes gesztus, tehát ugye a hangsúlyos szavakat, mint a kutya nem jár oda, esetében a hangsúlyos szavakat valamilyen trágár szóval helyettesítjük, esetünkben a hímvessző jelentősű szóval. Ennek azonban nincs már végképpen semmi reális alapja, csak egyszerűen az van, hogy hát szeretik, akik szeretik a hangsúlyos helyekre betenni a trágár szavakat.
De úgy is, hogy nem van utána, nem sem?
Szerintem mind a kettő van.
Megpróbálom a szalonképesebb változatot, a tököm nem akarja ezt, szerintem nem így mondjuk, hanem semmel.
Igen.
Talán. Hát nem tudom. Ugye, mert itt az volt a kritériumunk, hogy ne sem jöjjön utána, hanem nem, mert a semmel aztán majdnem mindent lehet, tehát az nem olyan nagy kunszt.
Kedves gyerekek, kérdezzétek meg szüleiteket, tanáraitokat, hogy a trágár szavakat nemmel vagy semmel lehet használni.
Jó, menjünk tovább. Sártói Zsolt kérdése. Legutóbb beszéltek az isről, ez persze nem legutóbb volt, csak ez már régóta ársorba ez a kérdés. Beszéltek az isről, amikor nem azt jelenti, hogy szintén, hasonlóan. Eszembe jutott, hogy a másik jelentése bizony tényleg. Az eredeti hallgatói kérdés is ez volt, úgy lett a lakásunk is egyre kisebb.
Ja igen, ahogy a gyerek egyre nagyobb lett, úgy lett a lakásunk is egyre kisebb. Ugye, és azt kérdezte az eredeti hallgató, hogy miért volt ott is, hiszen éppen, hogy a gyerek nagyobb lett, a lakás meg kisebb, tehát az ellenkezője történt.
Igen, na most én értem, amit Sártói Zsolt mond, hogy az is sokszor azt jelenti, hogy bizony. Éppen ebben az esetben, hogy úgy lett a lakás is egyre kisebb, nekem nem meggyőző ez, mert én nem tudnám úgy átfogalmazni, hogy a lakás bizony egyre kisebb lett. Hát,
igen, de miért?
De sokkal jobb a másik példája, amit felhoz Sártói Zsolt. Ott tényleg ez van, ez a bizony jelentés. Félt, hogy megkapja a himlőt, és meg is kapta. Igen. Vagy gyanítottam, hogy orosz, és kiderült, hogy orosz is.
Igen.
Vagy nem elég becsületesnek lenni, annak is kell látszani.
Igen, igen.
Na most ez egy nagyon érdekes, ő azt mondja, hogy ez a tényleg bizony jelentés, de ennél sokkal árnyaltabb az, hogy itt miről van szó. Minden esetben ezeknél a példáknál arról van szó, hogy van egy bevezető mondat, ahol valami enyhébb dolgot állítunk, és utána egy következő mondat, ahol azt mondjuk, hogy ennek egy erősebb vagy szigorúbb változata is, ugye ezért ilyenkor használjuk az is, aha, hogy az is megvalósul. Ugye
tehát ráerősítünk.
Az elsőben az volt, félt, hogy megkapja a himlőt, ez csak egy eshetőség.
Igen, igen.
De amikor azt mondjuk, hogy és meg is kapta, igen, az ugye ennek egy fokozása, amikor igen, a dolog bekövetkezik, nem csak a veszélye fenyeget. És ez minden ilyen példánál meg kimutatható szerintem. Gyanítottam, hogy orosz, ez csak egy gyanú, igen, nem lehet tudni, hogy az volt-e. Kiderült, hogy orosz is.
Igen.
Nem elég becsületesnek lenni.
Igen, ez persze játékos, mert itt az ellenkezőjét mondja logikailag a mondat.
De ettől lesz szellemes, ugye?
Igen, annak is kell látni.
Mert elvileg az a gyengébb, hogy csak látszik az ember.
Igen, igen, igen. Jó, de hát ez egy francia szellemesség. Igen.
Igen.
Na de kérlek szépen, mikor én azt mondom, hogy na ebből elég is. Szerintem az is ugyanide tartozik.
Nem vagyok benne biztos.
Hát akkor az
nem
micsoda?
Nem vagyok benne biztos.
Akkor az micsoda?
Főleg azért nem vagyok benne biztos, mert amit most itt leírtam, és amiről Sártói Zsolt is beszél, ott mindig követelmény ez a két lépcsős. Ugye az indokolja az ist, mint ahogy általában az is használatánál általában egy előző mondatra utalunk vissza, és ahhoz hasonlítjuk. Ez a két lépcső, ez feltétlenül szükséges. A te példádban pedig nem volt két lépcső.
Hát akkor ne arra, hogy akkor egy új rovatot kell nyitnunk.
Ó, az isnek szerintem többféle rovata van.
Igen.
És ez a párhuzamos, amikor két párhuzamos mondat van, és a második erősebb, mint az első, szerintem ez egy külön rovat, és az isnek egy nagyon sajátos használata. Ami nagyon érdekes, az a, nem tudom, hogy a hallgatókat ez mennyire hozza lázba, engem nagyon, ennek a fajta isnek a hangsúlyozása. Tehát az valami elképesztő. Ha nem jön utána semmi, akkor ez a kis vacak kötőszó, ami mindig hangsúlytalan szokott lenni, ezt hangsúlyosan ejtjük. Mondom a példát, Sártói Zsolt példája, gyanítottam, hogy orosz, és kiderült, hogy orosz is.
Igen.
És egy hangsúlyos is van a végén, hihetetlen. És abban a pillanatban, hogy nem a végén van az is.
Igen, várjál. Csak az érdekesség kedvéért, ha ugyanezt a mondatot úgy mondom, hogy nem hangsúlyozom, figyelj, gyanítottam, hogy orosz, és kiderült, hogy orosz is.
Az csak ez azt jelenti, hogy...
Hogy kettős állampolgár.
Igen.
Ugye? Igen.
És kiderült, hogy az egyik nemzetisége valóban
így van,
orosz.
Így van. Tehát az eredeti, az úgynevezett kapcsolatos igen. is, hogy ez is, meg az is. Ugye?
Igen.
De amikor azt mondom, hogy orosz is, ez tényleg különös, mert hát jó, ez az, amit a hallgató úgy próbált megragadni, hogy bizony tényleg orosz. Ugye?
Tehát, hogy az, amit az első mondatban gyengébb változatban állítottunk, az egy erősebb
az
változatban is kimondható.
Az nagyon is igaz.
Igen.
Na jó, de akkor amit én mondtam az előbb, hogy na, ebből elég is volt, az azt mondott, hogy nem ilyen, hiszen nem egy fokozatosan erősödő.
Hát egyrészt, másrészt próbáld meg jelen időbe tenni, és ha jelen időben mondod, akkor hangsúlyozod-e az ist, vagy nem, amikor a végére kerül.
Húha.
Ugye, mert ha az eset lenne, amiről én beszélek, akkor úgy kéne mondani, hogy na, ebből elég is. Hát lehet egy néhány.
Nem hangzik rosszul.
Nem hangzik
igen,
rosszul.
Na, ebből elég is. Ez furcsa. Nem, inkább hangsúlyoznám. Na most mi van azzal, amikor azt mondom, hogy na, maga is jól berugott. Ugye, mert ez sem kapcsolatos, nem azt jelenti, hogy mások is.
Nem.
Jó, lehet olyankor mondani, de ha csak egy valaki ugye részeg, akkor azt mondom, hogy maga is jól berúgott.
Erre már a múltkori műsorban is hoztunk példát, szerintem, mikor azt valami ilyesmit mondtunk, hogy ez a hülye is mit keresít meg, hogy
igen.
Ez is mit akar már megint.
Igen.
Mintha nem lenne elég bajom, körülbelül ezt fejezi ki.
Igen. Vagy hogy én jártam Düsseldorfban, az is egy unalmas
igen.
város.
Holott nem más városokkal vetetted össze.
Vagy hát a fene tudja, hogy mi van implikálva. Igen. Kétségtelen, tehát akkor minden esetre elmondanám, hogy van a klasszikus kapcsolatos is. Tehát ott volt a Mari is. Ez tényleg azt jelenti, hogy többen
szintén,
is. Szintén. Szintén úgy van. A másik a megengedő is. Tehát azt mondom, hogy ha drága is, megéri az árát. Ugye ez a bár, vagy jól lehet, igen. vagy én megengedem, hogy,
és
de...
Nem helyettesíthető szintén, tehát ennek semmi közel előzőhöz mondhatjuk.
Így van. Tehát vagy bánná azt a kánya, ha asszony volna is, ugye mondja a Papageno. Jó, tehát ez a megengedő is. És akkor van az, amit hát talán úgy neveznénk, hogy nyomatékosító is, amikor az előző szót nyomatékosítja, hogy na maga is jól berúgott meg. Na, Düsseldorf is egy ronda hely, bocsánat, egyáltalán nem ronda hely, csak most eszembe jutott ennek a városnak a neve.
Ha most a jelentését megint úgy próbálnánk meg megállapítani, hogy mivel lehet helyettesíteni, én zavarba jönnék. Tehát ebben az esetben én
semmi
módon nem tudom kiváltani, vagy helyettesíteni.
Semmi. Csak arra szolgál, hogy az előtte levő szót hangsúlyozza.
Igen.
És ezt mint angol tanár tudom, mert ha magyar szöveget angolra fordítunk, akkor ezt tilos fordítani, ezt nem szabad megpróbálni. Tehát, hogy na, Düsseldorf is egy ronda hely, meg maga is jól berúgott, te is mit keresel itt, és itt, ezt nem szabad fordítani, míg a másikakat igen. És akkor még azt mondod, hogy van a logikailag följebb lépő, vagy ráerősítő is.
Igen. Aminek ez a furcsa hangsúlyozása van, hogyha nem jön utána semmi, akkor hangsúlyos. Ugye azt gyanítottam, hogy orosz és orosz is.
Igen.
Ha viszont bármi jön utána, akkor nem lesz hangsúlyos, tehát azt mondja, mi volt a másik példa. Félt, hogy megkapja a himlőt, és meg is kapta.
Így van.
Érdekes különben, hogy ha ilyen részletekbe belemeltek, hogy ilyenkor is van egy furcsa hangsúlyozás, csak nem az is kapja azt a furcsaságot.
Igen.
De ugye be is ment,
igen.
és már ment is be, tehát mindenképpen kell ott lenni egy igen. nagy hangsúly, csak az is az ott szerényen meghúzódik ilyenkor.
Igen. De félt, hogy intőt kap, és kapott is.
Igen.
Ugye, ha nincs utána semmi, akkor ő magára vonja.
Most ez a legközelebb talán ahhoz az első fajtához áll, amit kapcsolatosnak hívtál, mert itt is két állítás van valahogy összekapcsolva, és van is valami hasonlóság a kettő között, csak ez abban speciális, hogy itt a második az mindig erősebb, mint az első.
most az eredeti hallgatónknak a levele, aki azon kapta föl a fejét, nagyon ügyesen és jó szimattal, hogy ahogy a gyerekek nőttek, úgy lett a lakásunk is egyre kisebb. Akkor tulajdonképp ebben is mondhatom azt, hogy egy párhuzamosságot lát, hiszen a két dolog, mint egy fordított arányosság, egyre...
Igen, ő neki szerintem az volt a problémája ezzel a mondattal, hogy azért szúrt neki szemet, mert egy fordított arányosság van, de úgy van elmondva, mintha egyenes lenne. Szerintem a nyelv ilyen dolgokban rugalmas, és sokszor csinálunk olyat, hogy amilyen nagy ő, olyan kicsi vagyok én, aminek úgy igazából semmi értelme nincs, de mondunk ilyen dolgokat.
Igen, igen.
Jó. Petről Gábor olvasunk, egy képet küldött, tehát nehéz helyzetben vagyunk, mit gondolunk erről a képről, de el tudom mondani nagyjából, mi van a képen.
Egy bagoly ül egy ágon.
Egy bagoly ül egy ágon, ezen mozaikos, ötödikes nyelvtankönyv, és az ág mellett a következőket lehet olvasni, ha majd megpróbálom kimagarázni.
Én látom.
Akkor mondd.
Az a szó van leírva kétszer,
azt én is látom,
hogy
igen.
Közellátás. És a gyerekeknek hát azt tanítja, hogy ez két teljesen különböző dolog, mert az egyik a rossz a szeme valakinek, ugye az a közellátás, tehát ő csak közelre lát, a másik az, hogy a hatóságoknak gondoskodni kell arról, hogy mindenkinek
tehát az első tenyér. Mondat most sikerült kibetűznem. A közellátás szemüveggel orvosolható, ez az egyik.
A másik, a közellátás fontos feladata az államnak.
Így van.
Így van. Hát ez egy érdekes.
Hogy a bagoly miért ül ott az ágon, azt nem nagyon tudom megmagyarázni.
Okos,
a bagoly az közellátó?
Nem, a bagoly okos madár, és gondoskodik arról, hogy mindenkinek jusson kenyér.
Aha.
Nem tudom. De kedves, hát vagy csak úgy az okoskodást jelzi, mert nem ismerem a könyvet. Lehet, hogy ilyenkor jelenik meg a bagoly, hogy gyerekek, hát köszörüljétek az agyatokat. Szerintem ez jó móka a gyerekeknek, hogy azt mondja a tanár, hogy...
Azt kell még tudni hozzá, hogy a rajzon ez a két szó még külön ki van írva, de úgy, hogy el van választva, tehát ilyen kötőjelekkel van tagolva, és az a szabályos elválasztási szabályok szerint, tehát a közellátás, hogy jobb oldalon úgy van fölírva, hogy közkötőjel, elkötőjel, kötőjeltás, ami ugye azt jelenti, ez az, ami az államnak fontos feladata.
Igen.
A másik pedig kötőjel, zel, kötőjel, lákötőjel társ, tehát ez az, amit a szemüveggel orvosolhatunk.
Igen.
Jelzi a tagolás azt, ugye, hogy milyen elemekből épül fel, ma nyelvészek azt mondják, milyen morfémákból épül fel.
Igen.
Na most az a probléma, nekem több problémám van ezzel egyébként, mert egyrészt itt nem csak a morfémáknál van kötőjel, hanem a hangtani elválasztásnál, vagy a helyesírási elválasztásait. Tehát ez tulajdonképpen a helyesírását mutatja ennek a szónak. Hogy hol lehet ezt a szót, a két különböző szót különböző módon elválasztani írásban.
Jó, de ez attól függ, azért van kétféle helyesírás, mert az egyik esetben a köz az első elem, a második esetben a közel.
Igen, de ha az a bagoly annyira bölcs lenne, akkor inkább azt mutatnám be, hogy az egyik az köz, után van mondjuk egy függőleges vonalat húznék. Köz, függőleges vonal, ellátás. A másiknál meg egy közel, függőleges vonal, látás, és az, hogy egyébként hogy kell elválasztani a maradékot, vagy ezt a két szót hogy kell elválasztani, ez egy helyesírási kérdés, aminek kevés köze van ahhoz, hogy milyen érdekes.
Pontosabban, amit a gyerekek már úgy is tudnak, tehát, hogy azt a szót, hogy közel, azt úgy kell elválasztani, hogy közel.
Így van.
Vagy
és
hogy
azt
látás...
is tudják, hogy az összetett szavakat úgy választjuk el, hogy a két összetett szó határán. Ugye ötödikesekről beszélünk, akik már
jó,
ezeken túl vannak.
Ez akkor is egy
de nekem az igazi problémám az a képnek a szövege, mert azt, vagy a feladatnak a szövege, mert azt mondja, hogy párosítsd a megfelelő mondatot a megfelelő szó alakkal.
Igen.
Ugye a mondatok azok voltak, hogy az állam fontos feladata a közellátás, a másik meg, hogy a közellátást szemüveggel lehet orvosolni.
Igen, és hogy melyik.
De mi az, hogy a megfelelő szó alakkal?
Hát mert oda van írva mind a kettő elválasztva, és akkor meg kell mondani, hogy melyik igaz.
Én tudom, és meg is tudnám fejteni, és tudom is, hogy melyikhez tartozik. Én ezt értem. Én a megfogalmazás nekem egyáltalán nem tetszik, mert ez a két szó alak, ez nem különbözik egymástól. Épp az a vicces, hogy ez ugyanaz a szó alak. Én úgy fogalmaztam volna meg, hogy a kétféle helyesírási vagy elválasztási lehetőséggel, vagy kétféle elválasztással. Igen. Hangsúlyoztam volna, hogy itt egy elválasztás van bemutatva, nem pedig a szó szerkezete, hát mert azt másképp jelöltem volna.
Igen is, meg nem is, hát jó, igen. De, mert azt kérdezi Pertl Gábor, hogy mit gondolnak erről a képről? Jó, ezt elmondtuk. Vajon miért nem egyszerűsíti az akadémia az elválasztási szabályokat? Én őszintén nem látom, hogy itt lehetne egyszerűsíteni.
Hát meg lehetne csinálni, hogy mind a kettőt hangzás alapján választanánk el, és ezt... akkor elhiszem, hogy meg lehet ilyet csinálni. Nem ismerek olyan nyelvet egyébként, ahol ezt így csinálnák, hogy csak szigorú hangzás alapján, és nem figyelembe véve például az ilyen összetett szóféle dolgokat.
Igen.
Tehát akkor ugye az lenne az egységes elválasztás, hogy közellátás, tehát
Mind a
két esetben, mert ugye akkor mindig megpróbálnánk nyílt szótagot hagyni, és hogyha nem tudunk, akkor csinálnánk zárt szótagot, hogy ez a helyesírás, vagy az elválasztás szabály.
Jó, de akkor a napernyő is úgy lenne elválasztva, hogy
napernyő.
Nem, úgy nekem bizony. Ez nem tetszene.
Nem, engem nem érdekelne. Én egyébként hagyománytisztelő vagyok, tehát én megtartanám a mostanit.
Igen.
A Pertl Gábor kérdésre viszont nem tudok válaszolni, hogy miért nem egyszerűsíti az akadémia.
Hát ezért.
Mert ez az erről az akadémiát kellene megkérdezni.
Jó, hát...
Egyébként az akadémia nem szab meg elválasztási szabályokat. Az akadémia, ezt nagyon hangsúlyozom, és ők is hangsúlyozzák mindig, amikor kiadják az újabb kiadásokat, hogy ők csak szerkesztenek egy tanácsadót,
a helyesírási szabályzatot.
Amit úgy hívunk, hogy szabályzat még mindig, de ők például a most is, amikor megjelent a legújabb, akkor a sajtótájékoztatón hangsúlyozták, hogy ez nem szabályzat, és nincsen szabályértéke, ez egy tanácsadó.
Igen.
De én mindenkinek javaslom, hogy kövesse legalábbis elválasztás dolgában, nyugodtan kövesse ezt a tanácsadót, és nem is nagyon értem, hogy mi lenne a... Miért lenne jó, hogyha megváltoznának ezek a szabályok? Mert lehet, hogy egy picit egyszerűbbek lennek, de nagyon kevéssé, mert itt csak arról van szó, hogy az összetett szavaknak a tagjait választjuk el. Ez egy nagyon pici változás lenne, és nem látom, hogy hol fizetődne ki, miért lenne az annyival könnyebb.
Most lehet, hogy ez a példa talán nem a legjobb, de szerintem ez jó móka a gyerekeknek.
Hát olyan esetekben lehet kétséges, ahol nem tudjuk, hogy valóban összetételről van ez szó. De vannak ezek a határesetek, amikor összetételi...
A vasút?
Nem, a vasútnál azért világos. Ja, hogy elmosódott esetleg.
Hát nagyon.
Ó, igen, olyan is lehet, hogy elmosódott, vagy pedig olyan, mint ezek a tudod, a szerű meg a féle, amikről hol azt gondoljuk, hogy toldalék, hol azt gondoljuk, hogy összetett szó.
Igen.
Tehát ilyen esetekben lehetne probléma, de amit ez megoldana, az a nagyon kevés probléma, azt szerintem nem érné meg. És mondom, más nyelvekben is így van szerintem.
Igen.
A németül is úgy van, gondolom, hogy az összetett szavaknak a határánál.
Igen, de angolul is így van. Igen.
Jó. Egy nagyon rövid kérdésre van időnk talán. Két percünk van összesen. Gimes Katalin azt mondja, levetette a köpenyét, elgondolkoztam ezen, miért nem csak levette.
Jaj, ez nagyon érdekes.
Én szerintem itt egy másik ígéről van szó.
Igen,
ledobta, ugye? Levet. A vet az egy ilyen kicsit irodalmias.
Így van, a vetni.
Szó arra, hogy dobni.
Igen, a vetni, igen. Én is emlékszem, hogy talán már érettségi körül egyszer csak észrevettem, hogy én szoktam azt mondani, hogy a kabátját levesse, vagy hogy a kabátját levegye. És rájöttem, hogy ez két teljesen különböző. Igen, levenni és levetni.
És sokszor ebben az esetben, amikor ruháról beszélünk, akkor mind a kettőt lehet gyakran használni.
Tehát kérem, vesse le a kabátját, az a régiesebb, irodalmiasabb, mert az a levetniből van, illetve kérem, vegye le a kabátját. Igen. Hát igen, tehát hogy igaza van, de nincs jelentéskülönbség, hanem csak a használatban van.
Hát különbség. Talán egy pici van a nem tudom.
Nem.
És nincsenek olyan esetek, amikor teljesen egy, most így nem tudok olyanra gondolni, amikor teljesen egybeesik a két alak. Tehát picik, nagyon közel állnak egymáshoz.
Igen, hasonlítanak, nem. Tehát a kabát levétele és a kabát levetése.
Igen.
Ugye szabályosan végigfut.
Köszönjük szépen a figyelmet, a jövő héten jövünk vissza megint. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
Viszont hallásra.